Üljünk egyenesen. Lélegezzünk nyugodtan, hasi légzéssel. Engedjük el a magunkkal hozott gondolatokat. És eszméljünk föl itt a jelen helyzetben. Érezzük a helyzet atmoszféráját, érzetét, energiáját. Helyezkedjünk el jó otthonosan. Fogalmazzuk meg a indítékainkat, miért vagyunk itt, miért foglalkozunk, miért érdeklődünk, és mi a tudatépítés iránt, miért akarunk foglalkozni vele. Alapvető pont ebben a foglalkozásban az, hogy kezdjük tudni, érezni, átlátni, hogy milyen fontos szerepet játszik a valóságban a saját tudatunk. A tudatunk értékeli a valóságot, a tudatunk fogja föl a valóságot. A tudatunk, mondhatjuk, teremti a valóságunkat. Ezért nem mindegy, hogy milyen állapotban van a tudat. A gyönge, zavaros, összezavarodott állapotban van, fejletlen állapotban van, akkor ez rányomja a bélyegét egész világunkra. Ezzel szemben, ha harmonikus, fejlett, erős, kiteljesedett a tudatunk, önmagát ismeri és a benne rejlő erőket kifejlesztette, akkor ez is rá nyomja a bélyegét a világunkra, akkor a világunk egy boldog hely lesz, teli lehetőségekkel, erővel, ragyogással. Tehát mindez a tudattól függ. Ezért van szükség tudatépítésre, tehát egy fejletlen tudat, egy satnya, elsatnyult, fejletlen, összezavarodott, kusza tudat, természetszerűleg szenvedés forrása, ezzel szemben egy kiteljesedett, fejlett, jól épített tudat a feltétele a boldogságnak. És nem csak a mi boldogságunknak, hanem mások boldogságának is. Tehát ha családunk van, vagy akár felelősek vagyunk emberekért, mert pedig mindig felelősek vagyunk, akár csak egy rövid időre is emberekért, még hogyha csak a metrón utazunk, akkor is a társainkért felelősek vagyunk bizonyos értelemben, tehát nem csinálhatunk akármit, hanem vigyázunk rájuk, segíteni akarunk nekik arra pár percre is. Tehát mindig van egy felelősségünk. És tehát ha felelősek vagyunk másokért, akkor nem mindegy, hogy milyen a tudatunk. Így tehát az a munka, amit a saját tudatunk építésével töltünk, az a munka az egész közösségre hasznos lesz. Nem csak magunkra nézve. Fogalmazzunk ezért meg egy nagyon erős elkötelezettséget, hogy mostantól kezdve a tudatépítés útjáról le nem térünk, mert belátjuk, hogy ez minden jónak a forrása, és ezt a munkát az összes lény javának szolgálatáért végezzük, nem csak a saját magunkért. Tehát tudatépítés. A tudatépítés alapja az, amit úgy hívunk, hogy alapvető jóság. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a valóság egésze, beleértve a mi tudatunk egészét is, jóság természetű. Majd ez a kiinduláspont, ez a legfontosabb, amit tudnunk kell. Tehát a tudatépítés nem úgy működik, hogy a alapvetően rosszból próbálunk valami jobbat csinálni, és akkor lehet, hogy a végén már egész jó lesz, hanem épp ellenkezőleg az a tudat, ami esetleg teli van rosszasággal is, teli van zűrzavarral, sőt gonoszsággal, vagy félelemmel, aggodalommal, és így tovább kételyekkel, az a tudat is jó alapjában véve. Csak ez a jóság most átmenetileg elrejtőzött. Tehát olyan, mint egy üveg, ablaküveg például, ami nagyon koszos, össze van firkálva, nem lehet kilátni. Nem látni, nem hatol be a napfénye, nem látunk ki. Ha ránézünk az ablaküvegre, akkor csak magát a firkát látjuk, a maszatot látjuk rajta. Mindazonáltal odakint ott van a teljes valóság csodája, ugye? A természettel, a nappal, a holddal, a csillagokkal, a hegyekkel, völgyekkel, erdőkkel, tavakkal, vizekkel, igaz? Tehát az egy, ugye ez ott van. Független attól, hogy maszatos az üveg. Az egyedüli teendőnk tehát az, hogy letisztítani a maszatot az üvegről, és akkor természetszerűleg fogjuk látni mindazt, ami az üvegen túl van. Tehát ehhez hasonló a tudatunk is. A tudatunk jelen pillanatban egy maszatos, összefirkált üveg vagy tükör. Ja. Tehát elferdíti a valóságot, vagy összekuszálja, elszennyezi a valóságot, tudat. De alapjában véve megvan benne a lehetőség, mint ahogy az üvegben megvan, hogy tökéletes, vagy a tükörben, hogy tökéletesen megmutassa nekünk a valóságot, a tudatban ez a lehetőség, képesség megvan, csak átmeneti, mondjuk így marginális jelentőségű szennyeződések, ugye, elhomályosítják a tudatot. A tudatépítés valójában abból áll, hogy eltávolítani ezeket a valójában, tehát tényleg marginális jelentőségű. De a tudat egészét tekintve ezek apró dolgok. Mégis jelen pillanatban ugye ezek, hogy mondják, aránytalanul nagy hangsúlyt kapnak ezek a szennyeződések a tudatban. Ja, aránytalanul nagy szennyeződések. Például az embernek a szemüvegén van egy kicsi folt, akkor borzasztóan zavarhatja őt. Pedig ez egy nagyon pici folt. Igaz? Tehát ehhez hasonlóan ugye, tudatban is ezek apró dolgok igazából, tehát nem lényegi dolgok, nem a tudat lényegébe vágó dolgok, ezek csak átmeneti foltok, szennyeződések a tudatban, amiket nagyon könnyű kitisztítani, tehát viszonylag nagyon könnyű kitisztítani. És a tudatépítés hát erről szól, úgy tudunk egy egészséges tudatot építeni, hogy eltávolítjuk a szennyeződéseket, az oda nem való dolgokat. És akkor a tudat az ott van már. A tudat ott van készen. Az egészséges, tökéletes tudat ott van készen. Itt van bennünk készen. Jó? Tehát ezt fontos érteni, nagyon fontos érteni, hogy ez legyen a szemléletünk. Tehát nem egy nem létező jóságot akarunk ugye fölépíteni a semmiből, vagy a rosszból átalakítani, hanem a jó, a tökéletes, boldog tudat itt van már bennünk, Csak föl kell fedeznünk. És meg kell tisztítanunk. Tehát ezt hívjuk alapvető jóságnak. Tehát a világ természete az alapvető jóság, és nem alapvető rosszaság. És ezt nagyon fontos tudnunk, nagyon fontos ezzel foglalkoznunk, és ehhez bizonyosságot gyűjtenünk. A legjobb bizonyosság maga a meditáció, vagy a legjobb alkalom a bizonyosság gyűjtéséhez, a maga a meditáció, tehát ott tudunk tapasztalatokat gyűjteni a tudat jóságáról. Ha meditálunk, végezzük a gyakorlatokat, akkor nagyon hamar meg fogjuk tapasztalni, hogy milyen csodálatos lehetőségek, erők vannak a tudatban. Nem gyanított képességek, adottságok vannak a tudatban. És amikor ezek kezdenek így megmutatkozni, tehát a belső ragyogás, a belső bizonyosság, és így tovább, belső nyugalom, erő, öröm, fölszabadultságérzés, amikor ezek kezdenek megmutatkozni a gyakorlás folyamán, akkor az ember ellazul, és azt mondja, tényleg, milyen egyszerű. Tehát ilyen módon tudunk bizonyosságot szerezni a alapvető jóságról. De emellett a világban is nyitott szemmel kell járnunk, és gyűjteni az anyagot, ami segít bennünket a meditációban is. Tehát látni kell azt a sok-sok jóságot, ami folyik a világban. Ez csak egy szemlélet kérdés. Tehát az ember kétféleképpen tekinthet a világra, vagy a világ rosszaságát látja, szennyezettségét látja, vagy pedig a világ tisztaságát, jóságát látja. Ja? Ez látásmód kérdése, ez szemléletmód kérdése. Szemlélet. Az ember nevelheti magát erre. Ugye? Nagyon könnyen esünk bele abba a hibába, hogy elfeledkezünk, illetve nem is tudunk az alapvető jóságról, mert soha nem is hallottunk róla, hanem inkább mindig az ellenkezőjét hallottuk, ugye ezt súlykolták belénk mindenféle szinten, ugye? Tehát ugye nem tudom, ilyen olyanokat hallunk, hogy eredendő bűnnel születünk, bűnösnek születünk, bűnösek vagyunk már, mint újszülöttek is, ugye? Tehát egy eredendő bűn van bennünk, ugye? Aztán olyanokat hallunk, hogy ugye az evolúció hajtó ereje, ugye az agresszió, ugye a keményebb, a durvább, az erősebb, brutálisabb, ugye legyőzi ugye a gyöngét, a finomat, a gyöngédet, igaz, a lágyat, és így tovább, és így tovább. Tehát ilyen világban élünk, és ezeket a dolgokat át kell értékelnünk. Tehát ki kell alakítanunk egy tiszta szemléletet, úgy hívjuk, tiszta szemléletet. Úgy is mondják pozitív szemlélet, én ezt nem szeretem annyira, mert inkább tiszta szemlélet. A tiszta szemlélet azért jobb, mint a pozitív szemlélet, mert a pozitív az azt mondja, pozitív, negatív. A tiszta az sokkal inkább azt mondja, a dolgok eredeti természete tisztaság, igaz? Tehát van az embernek egy ruhája, amíg az tiszta, addig a ruha az megmutatja az igaz természetét. Amikor a ruha bemocskolódik, akkor már nem mutatja az igaz természetét, igaz? Tehát akkor elváltozik a ruha. De a ruha alapjában ott van, tehát csak ki kell mosni, és visszanyerjük annak a tiszta természetét. Tehát ezért a tiszta szó az én szerintem jobb, mint az, hogy pozitív. Tehát tiszta szemlélet, mondjuk az, hogy tiszta szemlélet. Tiszta szemlélet, amiben tisztán látjuk a dolgok természetét. Ja? Tehát egy ilyen tiszta szemléletet kell kialakítanunk. És akkor közelebb kerünk a valósághoz. Ez a lényeg. Tehát nem próbálunk rávetíteni egy pozitív mázat, egy édes, mézes mázat, ugye egy karamell mázat a valóságra, a rosszra, azért, hogy eltakarjuk azt, de ugyanakkor ugye továbbra is kőkeményen hisszük, hogy a dolgok rosszak, csak ugye rávetítettünk valami jót azért, hogy egy kicsit, hogy mondjam, átmenetileg ugye könnyebb dolgunk legyen, tehát nem ezt csináljuk, hanem azt csináljuk, hogy megtanuljuk a dolgok igaz természetét, tiszta természetét látni. Ja, ezt hívjuk tiszta szemléletnek. Mert a dolgok alapjában jók, a dolgok alapjában tiszták, ja, mint a víz is. A víz ugye alap természetét tekintve átlátszó, igaz? Át lehet. Átnézünk egy pohár vízen, akkor tökéletesen tisztán átlátunk rajta, igaz? Azonban a vízbe kerülhetnek szennyeződések, ugye, homok, iszap, stb. És akkor ezt a tisztaságát a víz ugye átmenetileg ugye elveszítheti, de nem veszíti el igazából, csak beszennyeződik ez a tisztaság, és hogyha megszűrjük a vizet, vagy pedig hagyjuk ülepedni, akkor a víz természetszerűleg visszanyeri a fényét, az átlátszóságát, a tisztaságát, igaz? Hát ehhez hasonlóan kell gondolni a világra is, a tudatra is, és az egész világra. Ja? Tehát nem a rosszat kell nekünk átalakítunk jóvá, hanem egyszerűen hagyni kell, hogy a jó megmutatkozzon. Föl kell fedezni a jót, mert mindenben ott van a jó. Nagyon fontos. Nagyon fontos érteni. Ja? Tehát ez a tiszta szemlélet alapja. Egy kicsit most a tiszta szemlélettel fogunk foglalkozni. Van egy csodálatos magyar mese erről. Sok csodálatos magyar mese van róla. A lényeg az, hogy ugye ez a szemlélet a sajátunk. Ez nem egy új dolog. Nem egy új dolog. Tehát mi, mint magyar emberek, pontosan tudjuk, hogy a világ természete ilyen. Ja? Ezt nekünk nem kell megtanulnunk, csak föl kell kicsit frissítenünk magunkban ezt a fajta szemléletet. Ja? Vissza kell térnünk az eredeti gondolkodásmódunkhoz. Hát ezért egy magyar mesét akarok itt felolvasni, ami nagyon tanulságos. Ja? Tehát a tiszta szemlélet, ugye? Tehát a világra kétféleképpen tekinthetünk. Tekinthetünk a dolgokra úgy, ahogy hogy azt látjuk meg, mi a jó bennük, vagyis a tisztaságukat látjuk, vagy tekinthetünk rájuk úgy, hogy azt látjuk meg, mi a rossz bennük, vagyis tisztátalannak látjuk őket. Szemléletünk rányomja a bélyegét cselekedeteinkre, ezért a cselekedeteinket elvégezhetjük akár tiszta, akár tisztátalan szemlélettel. Ha? Például valakinek adhatunk valamit úgy, hogy egyszerűen meg akarunk szabadulni egy felesleges dologtól, vagy úgy, hogy egyáltalán nem törődünk azzal, hogy amit adunk, jó-e az illetőnek. Ez a magatartás egyszerű érdektelenség, ami pedig tisztátalan szemlélet. Azonban adhatunk figyelmesen is, felmérhetjük gondosan a helyzetet, és megállapíthatjuk, hogy amit adunk, arra annak az embernek valóban szüksége van-e. Ugyanez vonatkozik minden cselekedetre és élethelyzetre. Például lehetünk nagyon türelmesek egy helyzetben, miközben így gondolkozunk. Ez a szerencsétlen nyomorult, aki engem bánt, sajnálatra méltó, de mivel nem igen tudok más tenni, legjobb a dolgot elviselni. Ez azonban nem tiszta szemlélet. Ja? Tehát ugye ezt türelemnek hívják, de ez valójában nem türelem, igaz? Ez nem türelem. Ez azt jelenti, hogy elviselni kinkeserves gondolatok és érzések közepett valami kellemetlen dolgot, igaz? Tehát ez nem igazi türelem. Ezzel szemben felvehetünk egy bátor magatartást is ezzel a gondolattal. Még ha vissza is adhatnám neki mindezt, sosem tenném. Ez már tiszta szemlélet. Ja? Tehát belül dől el a dolog, nem kívül. Ja? Hát ül valaki és bántják, kívülről nem látszik, hogy ő mit gondol. Ja, úgy tűnik, hogy mosolyog. Mosolyog, és úgy tűnik, hogy nagyon türelmes ember. De belül, gondolom, majd jössz még te az én utcámba. Ja? Na majd meglátjuk akkor. Most ugye nem tudok semmit csinálni, mert nem tudom én miért a körülmények olyan, de majd várj csak, majd lesz még másképp is. Igaz? De kívülről ez nem látszik. Azt mondja, milyen türelmes ember. Ja? Ja? Tehát ezzel szemben a valódi türelem az, amikor az ember megbocsátott rögtön. Ja? Megbocsát. Tehát nem keménységgel fogadja. Nem keménységgel fogadja a dolgokat. Igaz? Ja? Tehát tiszta szemlélettel gyakorolunk türelmet. A tiszta szemlélet megalkuvás nélküli folyamatos fenntartásán alapul a valódi bátor türelem, amely félelemmentes és hatalmas, legyőzhetetlen erőt ad. Ja? Bármilyen helyzet adódik, bármilyen próbatétellel kerülünk szembe, nem tántorodunk el józanságunk méltóságától. Nem engedjük magunkat lealacsonyodni. Na ez egy kulcs a tiszta szemléletben. Nem engedjük magunkat lealacsonyodni. Ja? Tehát egy belső mértékünk van, egy belső tartásunk van, aminek önismeretre kell alapulni, aminek az alapvető jóság szemléletre kell alapulnia, igaz? Az ad erőt nekünk, az ad tartást nekünk. Igaz? Az alapvető jóság szemlélet, amely nem csak szemlélet, hanem gyakorlat, mert meditálunk. Meditációt gyakorlunk. Aki meditációt gyakorol, annak számára a szemlélet valósággá, gyakorlattá válik. Ja? Tehát tiszta szemlélet tartani, tiszta szemléletet fenntartani meditáció nélkül lehetetlen. Lehetetlen. Miért? Mert a tudatunk tökéletesen vad. És jönnek a rossz gondolatok. Ja? És akkor van az, hogy az ember kinkeserves, farkas mosollyal próbálja elviselni ugye az őt ért sérelmeket, igaz? És úgy tenni, mintha ő a helyzet ura lenne, és közben belül majd megőrül. Ja? Tehát nem engedjük magunkat lealacsonyodni. Mit jelent ez közelebbről? Nem engedjük, hogy a zavaros érzelmek, a gyűlölet, a gőg, a ragaszkodás, az irigység vagy az ostobaság erőalkodjanak rajtunk. És a nyomukban rosszindulatú kívánságok, gondolatok fogalmazódjanak meg. Ja? Tehát egy belső munka. Érzelmeinkkel dolgozunk. Képesek vagyunk az érzelmeinkkel, gondolatainkkal dolgozni. Van egy belső munkánk, egy belső ösvényünk. Ezt hívjuk tudatépítésnek. Ja? Van egy belső munkánk, van a tudatépítés. Igaz? Akinek nincs belső munkája, az most ez egy szörnyű helyzetben van. Ja? Mindenki akar dolgozni önmagával, sőt, mindenki dolgozik, de hogyha nincs egy koherens, tehát egy következetes belső munkája önmagával, ahol bölcsességre alapul, ugye, akkor lesz az, ami lesz. Az emberek próbálnak, mindenki próbál magával dolgozni, de mit csinál? Megpróbál elfojtani, vagy kiélni az érzelmeit. Egyik sem működik, mind a kettő. Erősíti az érzelmeket. Egyre vadabb lesz a tudat tőle, igaz? Egyre vadabb. Ha elfogyjuk, egyszer fölrobban. Hogyha kiéljük, akkor meg rászokunk. Egyre jobban rászokunk, ugye? Mind a kettő erősíti az érzelmeket, igaz? Mind a kettő egyre vadabb lesz a tudat. Ja? Tehát kell valami olyan ösvény, ami a bölcsességen alapul, amit mások kipróbáltak is, mások bejártak is, és megtanították nekünk. Ja? Hát ez a tudatépítés. Ez a tudatépítés. És akkor van egy tényleges belső munkánk. Tehát ezt azért mondom, mert mindenki dolgozik magával, mindenki próbálja az érzelmeit valami módon ugye, szabályozni, kordában tartani, igaz? Mindenki. Csak nem mindegy, hogy hogyan. Nem mindegy, hogy ezt hogyan csináljuk. Nem mindegy. Nos, hát ezzel kapcsolatosan fogunk most egy szép mesét megnézni. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy özvegy asszony, volt neki egy fia, Jánosnak hívták. Már 18 esztendős volt, de semmit nem akar dolgozni. Az anyja nagyon búsult, hogy mi lesz az ő fiával, mert az csak ült a sutban és örölgette a hamut. Amikor 20 éves lett, a szomszédban házat építettek. Mit kopácsolnak azok ott túl a szomszédban? Mondja János az anyjának. Házat építenek, fiam. Mindenki dolgozik, csak te nem akarsz. Elmegyek én is, segítek. Elment hát. Éppen a gerendákkal kínlódtak, de sehogy sem bírták. Álljatok félre onnan, majd én felrakom. Eltakarodj, te hamu őrlő. Nem élsz meg egy hagymát. Ne olyan mérgesen, mert nektek felese kár, amit megesztek. Ja, mert nektek se fele kár, amit megesztek, ha még azokat a hitvány karókat se tudjátok meg feltenni. Ja? Jó, szép kifejezések. Azzal fogja János a gerendákat, és felhányja a házra. Lett neki egyszerre becsülete, mindenhová hívták napszámba. Abból, amit keresett, megélt becsületesen az anyjával. A falu pópája igen fösvény ember volt. Azt mondja Jánosnak, szegődj hozzám, János, 3 nap egy esztendő. Eltartalak esztendeig, édesanyáddal együtt, de bért nem adok egyebet, hanem kettőnk közül, amelyik hamarabb megharagszik, annak a hátából egy pár bocskorszíjat és bocskort vághat a másik. János elszegődött a pópához. Első nap János csépelt reggeltől délig, de se früstököt, se ebédet nem vittek neki. Erre, amit addig csépelt, bevitte a kocsmába, megitta, megette. És amikor hazament este, kérdezte a pópa. Na, hol van, amit csépeltél? Hát elvittem a kocsmába, megittam, megettem. Haragszik, atyám? Nem haragszom. Számba vette a pópa, hogy Jancsinak enni kell, mert egyébként nem lesz haszna. Másnap tett neki kenyeret, szalonnát, hagymát és egy kis pálinkát is a tarisznyájába. János nekilátott, és mind kicsépelte a búzát, egy szikrát sem hagyott. Másnap így szól a pópa. Most elmegy szántani. A kutya majd megy az ökrök előtt, és ahol leül, ott fog szántani. A kutya egy tábla búzában ült le, János pedig el is kezdett szántani ott a búzában. Kimegy a pópa, látja a töménytelen kárt, mire János megkérdezi. Haragszik, atyám? Nem haragszom, fiam, mondta. Pedig nagyon megharagudott. Tanakodott a pópa otthon a feleségével, hogy János nem akarja tovább tartani szolgálnak. Hogy pusztítsam el, hogy küldjem el, mikor fogadásunk van? Mindjárt bocskot meg szíjat hasít a hátamból. Kitalálta hát, hogy kiküldi a nagy erdőre. Menj, János, mondja a pópa, van nekem egy disznócsordám, meg egy disznópásztorom az erdőben. Miklós bácsinak hívják. Vigyél neki egy inget és egy gatyát. Mondjad neki, vegyen fehér inget, meg fehér gatyát, mert már rég nem vett. És hajtsátok haza a disznókat. Elment János, de a pópának nem volt disznócsordája, hanem arra gondolt, hogy Jánost az erdőben biztosan megeszik a vadak. Megy János, viszi az inget meg a gatyát, de sehol disznócsordát, disznópásztort nem lát. Egyszer csak talál egy falka vaddisznót meg egy medvét. A medve épp kerítette a vaddisznókat. Gondolta az a disznópásztor, a Miklós bácsi. Álljon meg, mondja medvének, vegyen fel inget és gatyát. Hoztam tiszta fehéret. Azután meg hajtsuk haza a disznókat. De a medve oda se neki, csak elkezdi. Mam, mam. Nem majd, majd, hanem most rögtön vegye fel ezt az inget, azt parancsolta a pópa. A medve csak cammagott ides tovább. Megfogta János a medvét. Miklós bá, itt az ing meg a gatya, vegye fel, hajtsuk a disznókat. A medve csak nem hallgatott a szóra. János megfogta, és 2 jó pofont adott neki. A medve megint elkezdi, mam, mam. Nem majd, hanem most rögtön hajtsuk a disznókat. Látta medve, hogy János ugyancsak készülőt megpofozni. Felmászott hát egy fára. Jöjjön le onnan, Miklós, bár hajtsuk a disznókat, este lesz. De a medve nem jött le. János fogott egy nagy rudat, leszurkálta onnan. A medve megint elkezdte. Mam, mam. Mindig csak majd, majd. Most rögtön, mondta János, megragadta a medve fülét. Adott neki egy jó pofont és húzta. A ruddal terelte a disznókat, a másik kezével meg Miklós bát fogta. A disznók is, hogy látták, hogy egyet-egyet kapnak a ruddal, mentek szépen. Csak egy szörnyű vatkan nem akart menni, az nekifutott, hogy megmarja. De János úgy agyoncsapta a ruddal, hogy mindjárt felfordult. Aztán odaadta Miklós bának, vigyázzon rá, amíg a többit összetereli. Hanem Miklós bá mindegy falásig megette. A felét meghagyhatta volna elégedetlenkedett János, ahogy elindultak. Megfogta ismét a medve fülét és vitte. Amikor a kapun be akartak hajtani a disznókkal, hát meglátja őket a pópa. Jaj Istenem, mondja a feleségének, hazajött János, hoz egy medvét meg egy csomó vaddisznót. Ez a Miklós bá nem ér egy fabatkát sem, mondja János. Ráadtam a fehér inget gatyát, és mégsem akart jönni. De enni nagyon jó leszik, egy egész vatkant megevett. Én ugyan egy napig sem tartanám tovább. Nem is tartom, fiam, csak kergest ki még a faluból is. Fülönfogta János a medvét, kivezette a mezőre, az meg futott egyenesbe az erdőbe. Ettől megszabadultam, gondolta a pópa, de mit kezdjünk a disznókkal? A csűrbe rekezd be a disznókat, mondja Jánosnak, és holnap vágjuk le őket, de mind. Kezdik reggel vágni. Vágják két nap, spörkölik szalmával. Harmadik nap elfogyott a szalma. János fiam, mondja a pópa, eredj a szomszédba, kér kölcsön szalmát. Elmegy János a szomszédba, és kér kölcsön szalmát. Azt mondja a szomszéd. Hátul a csűr mellett van, onnét vigyél János, amennyit gondolsz. János felveszi az egész bogja szalmát, és viszi az udvaron át. De a csűr szegletébe megakadt a bogja, nem tudta tovább vinni. Kérdi a szomszédtól, hogy szabad-e egy cseppet arrébb mozdítani. Szabad, János, szabad. Azt gondolta a szomszéd, hogy a szalmát szabad-e arrébb vinni. János félretaszította a csűrt, úgy vitte tovább a szalmát. Megpörkölték a többi disznót is. Most már azon gondolkoztak, hogy hová tegyék a sok hús szalonnát. Közben a pópa csak azon törte a fejét, hogy Jánost hogyan is veszítse el. Volt egy nagy kiszáradt kút az udvaron, azt gondolta ki, hogy rakják be húst a kútba. Beállította a kútba Jánost, hogy rendezze el ő a húst. De egyszerre csak a kútra egy nagy malomkövet tétetett. János látja, hogy nem adnak le több húst, feljön át a kútszádához. Látja, hogy egy nagy malomkő van rajta. Ő bizony nem áll meg, neki megy, és a fejét a malomkő lyukába dugja. Kiszáll a kútból malomkővel a fején, és jó napot köszön a pópának. Köszönöm a kalapot, atyám! Ilyen kalapja tisztelendő atyámnak sohasem volt. De kérdem én, húst miért nem adnak többet? A többit eladtam, fiam, mondja a pópa. Ette a pópát a méreg, hogy csak ugyan nem tudja elpusztítani ezt a gazembert. Amint így évelődik, jön a parancsolat, hogy kell vagy 20-30 ember a faluból katonának. Háború van, az országot el akarják foglalni. Megörül a pópa, hogy Jánost most elküldheti. Mondja is tüstént neki. János fiam, menni kell a háborúba. Hát, atyám, mit kell ott csinálni? Egyebet nem, János, csak verekedni. Elmegyek szívesen, mondja. Feltarést nyált Jánosnak a pópa, puliszkát, lisztet, disznóhúst, még egy nagy üstöt is adott. János elindult szépen. Amint odaért a háborúba, azt mondja. Előbb főzök egy kis puliszkát, majd azután kezdek verekedni. Eszem jól előbb. Amint főzte a puliszkát, hát jöttek az ágyúgolyók az ellenségtől. Ide ne lövöldözzetek, mert itt emberek vannak, kiáltott. Ne haigáljatok engemet, mert bizony pórul jártok. De bizony csak jöttek a golyók.
ki mellette, ki az üst felett repült el. Na bizony, csak még feldöntitek a puliszka főző üstömet, de leszám bajotok, csak helytelenkedjetek. Hát az elgyugoljó egyszer csak az üstöt találta el. Darabokra tört az üst, a puliszka meg kiömlött. Megharagudott János nagyon, volt a közelben egy sátor, kikapott egy sátorkarót, rárontott az ellenségre. A sátorkaróval össze-vissza verte őket. Meghalotta a király, hogy jött egy ember, és már meg is verte az ellenséget. Maga elé hívatta, és megköszönte, hogy megszabadította az országot. A lányát feleségül adta hozzá. Csaptak nagy lakodalmat, még ma is élnek, ha meg nem haltak. Na! Erről szólt a mese. Ja? Mi itt a tanulság? Ja? Egyszerű, igaz? Tehát János ő a tiszta szemlélet, igaz? Neki soha nincs egy rossz gondolata, bármit csinálnak vele, ő nem foglalkozik azzal, megoldja a helyzetet. Nem duzzog, nem keresi a bűnbakot, nem keresi az okát, semmit. Van egy helyzet, malomkő van a kuton, akkor jó lesz kalapnak, igaz? Tehát mindig tiszta szemlélet, nem haragszik ezért a pópáért, a pópa azt csinálja, amit tud, igaz, az ő dolga, én is azt csinálom, amit én tudok, ami az én dolgom, igaz? Hát tudja a dolgát, van hozzá, hogy mondja, ereje, belső ereje, igaz, tartása nem alacsonyodik le soha, nem engedi, hogy negatív gondolatok befészkeljék a tudat, magukat a tudatába, igaz? Na meg van hozzá fölkészültsége, nem hiába őrölte otthon a hamut 20 évig, igaz? Mert a mesékben általában ez ezért jelent, ez lelki gyakorlatot jelent, hogy 20 éves koráig a gyerek csak otthon ül, nem csinál semmit, csak furuljázik, hogy a hamut őrléz, ez azt jelenti, hogy valamit csinál. Tehát ott készül fel a gyerek. Na a lényeg az, hogy János ugye nagyon erős is. Ura önmagának. Hát ezzel szemben ugye a pópa, ő az áll türelem, igaz? Az áll türelemnek a megtestesítője. Igaz? Tehát ő teli van rossz gondolatokkal, igaz? Csak kifelé próbálja a látszatot tartani, mert a hátát félti, igaz? Nos. Most a kérdés az, hogy hol lakik ez a pópa, és hol lakik ez a János? Hol laknak ezek? A meséből, kiderül a meséből? Valami ilyesmi? Pópa, hát. Hol lakik ez? Hát ez mind itt, sajnos itt lakik, a pópa mind itt lakik, meg a János is, lehet, hogy a János is. Jó lenne, ha a János is itt lakna, mondjuk inkább így. A pópa az már itt van, de jó lenne, ha a János is itt lakna. Ja? Tehát rendkívül gyakorlati a mese. Amikor oda jutunk, akkor jusson eszünkbe, hogy na most pópa vagyok, vagy János? Pópa vagyok, vagy János? Hogy csinálna ezt János, és hogy csinálna a pópa? Melyik utat választom? Ja? A tiszta szemlélettel így dolgozunk. Próbáljunk meg minél inkább Jánosok lenni, és minél kevésbé pópák, igaz? És akkor itt van néhány jó gyakorlati tanács ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Tehát a tiszta szemlélet értelme az, hogy mindig a jó tulajdonságokat hangsúlyozzuk a rosszak helyett. Ja. És különösen az, hogy mentesek vagyunk az olyan rávetítésektől, amelyek miatt a mások jó tulajdonságait hibáknak látjuk. Ja. Mert ez előfordul. De törekedni kell tudatosan arra, hogy a jót lássuk. Például az ember soha ne beszéljen rosszat másokról. Ez egy nagyon egyszerű dolog, de nagyon nehéz betartani. Soha nem beszélünk másokról rosszat. Soha nem kell másoknak a hibáival foglalkozni. következő, azt mondja. Ne gondolj mások hibáira, csak a sajátjaidra, ne vájkálj mások tévedéseiben, csak a sajátjaidra. Ja? Tehát ne foglalkozunk mások hibáival. A saját hibáinkkal viszont, ha belső utunk van, igaz, akkor érdemes foglalkozni. Tehát nem akárhogyan, hanem azokat ki kell értékelni, meg kell oldani. Ne úgy foglalkozunk a saját hibáinkkal, hogy lelkiismeretfurdalásunk legyen tőle. Nem erről van szó. Vagy önmagunkat, hogy mondjam, ostorozzuk. Miért rossz vagyok, nekem hibáim vannak. Mindenkinek vannak hibái. Ja, tehát itt a különbség, ha belső utunk van, akkor tudjuk, hogy hogyan bánjunk, hogyan dolgozzuk föl a hibáinkat. Igaz? Van egy történet ugye erről, két gazda, ugye két földműves. Az egyik, ugye amikor összegyűlik a trágya, ugye büdös, elviteti, eldobja, ne legyen ott az udvaron ez a büdös. Ja? A másik gazda összegyűjti, bekeveri ugye szalmával, és trágya lesz belőle. Ja? Tehát így kell dolgoznunk a saját hibáinkkal. Okosan átalakítani értékes nyersanyaggá. Igaz? Hát nagy, óriási érték. A trágya az óriási érték. Igaz? Hát az elején büdös egy kicsit. Igaz? De ha tudjuk, hogy olyan kell földolgozni, akkor a trágyából lesz a legértékesebb anyag, igaz? A földműves számára, ugye? A legértékesebb anyag. Hát hibája mindenkinek van. De nem mindegy, hogy a hibákkal mit kezdünk. Nem mindegy, hogy a hibáinkkal mit kezdünk. Tehát tiszta szemlélet azt jelenti, hogy a hibákban is észreveszünk a lehetőséget. Ugye? A trágya. Hát az ember másból nem tud okulni, csak a saját hibáiból. Ha megvan hozzá az ösvénye, megvannak a tanítások hozzá, megvan hozzá a gyakorlata, akkor. Ja? Akkor tud a saját. Akkor van egy nagyon értékes nyersanyaga, amivel dolgozni tud. Ja? Hát a belső út nem arról szól, hogy a hibáinkat letagadjuk, vagy úgy teszünk, mintha nem lennének. Igaz? Szembenézünk velük, vagy hogy szégyeljük a hibáinkat, vagy nem tudom, hogy megpróbáljuk a hibáinkat megsemmisíteni. Ja? Nem megsemmisítésről van szó. Föl kell dolgozni őket. Ja? Következő jó tanács. Soha ne ítélkezz mások felett. Ja? Soha ne ítélkezz mások felett. Következő. Nagy a büszkeségük az erény nélkülieknek, üres kalász magasan hordja a fejét. Ja? Következő. Büszkeség kemény sziklaormán, az erény vize nem marad meg. Ja? Tehát a büszkeség az keménység, igaz? Ha mások hibáit látjuk, gondolkozzunk így. Ezek nem az ő hibáik, ezek a saját hibáim. Olyanok, mint a tükörben keletkező tükörképek. Még ha egy látszólag tisztátalan dolgot tapasztalunk, akkor is tiszta szemléletre és odaadásra törekedjünk. Ne hagyd magad lealacsonyodni, és a mások hibái nem fognak a károdra válni. Ja? Nos, tehát ilyesmi gondolatokkal fejezzük akkor be ezt az évet, igaz? Ezt az évet, ugye most jön a nyári szünet. Na, tehát ezt a tanítást most itt befejezzük, és akkor folytatjuk össze. Jó? Van valakinek kérdése, vagy mondani valója? Igen?
Szeretném, hogyha beszélnél két fogalomról, a belső gyógyítóról és a belső tanítóról. Ez pontosan mit jelent?
Belső gyógyító és a belső tanító?
Ja. Különösen a másodikról.
Hát ugye az alapvető jóságnak különböző arcai vannak. Ja? Alapvető jóság nem egy passzív tulajdonság, azt mondjuk alapvető jóság, és akkor nem tudjuk, mi az a jóság. Hát ez nem csak egy tulajdonság, hanem ez egy aktív erő bennünk. Ja? Tevékeny, nagyon tevékeny erő. Tehát az alapvető jóság az együttérzést jelent, szeretetet jelent, bölcsességet jelent, ez mind bennünk van. És a bölcsesség, a szeretet és az együttérzés, ez a tevékeny erő, tehát aktív erő. Aktív erő. Tehát mondhatjuk úgy, hogy olyan, mint egyfajta vulkán, ami bennünk van, és csak keresi azt a kis repedést, amin kibudjanhat belőlünk. Tehát nem egy alvó, semleges tulajdonság ez, hogy jóság. Na? És ez az aktivitása, ez a tevékeny ereje az alapvető jóságnak, ez nyilvánul meg olyan módokon, mint belső gyógyító, belső tanító. Ja. Ez azt jelenti, hogy a belső tanítónak óriási szeretet energiája van. Illetve a belső gyógyítónak is. Szeretet, gyógyító szeretet energiája van. Ja. És ezzel föl lehet venni a kapcsolatot. A gyakorlás erről szól. Fölvesszük a kapcsolatot ezzel az erővel, ami már bennünk van. Ja. Hát ugye a gyógyítást az ember, a mai ember úgy képzeli el, ahhoz van szokva, ugye, hogy beteg vagyok, és akkor kapok valami vegyszert, ugye, és majd az a vegyszer engem meggyógyít, ezt hívjuk orvosságnak, igaz? Ez soha nem működött így, és most sem működik így, mert igazából ez a vegyszer is a belső gyógyító erőmet stimulálja valami módon. Ja? Tehát minden gyógyítás úgy működik, hogy a belső bennem lévő gyógyító erőt fölszabadítja, illetve stimulálja, erősíti, felerősíti. Tehát egy új gondolat, illetve nem új gondolat, de számunkra, sokak számára szokatlan gondolat ez. Ugyanígy vagyunk a tanulással is. Tanulás, valódi tanulás nem az, hogy betanulunk idegen dolgokat, az is egyfajta tanulás, persze, ezt hívjuk ugye oktatásnak, de van a nevelés, ami egy más dolog, a nevelés. Tehát az igazi nevelés az abból áll, hogy kifejleszteni, kihozni valakiből a benne lévő jót, igaz? Tehát kifejleszteni azokat a meglévő, de még nem annyira, hogy mondják, manifest dolgokat, nem tudom magyarul, tehát nem annyira látható és érvényesülő tulajdonságokat, amik benne vannak. Benne vannak, de nem érvényesülnek, nem jutnak érvényre, igaz? Tehát a nevelés az erről szól, hogy kihozni valakiből a benne lévő jót, a tehetséget, a erőket, igaz? Tehát ez mind a belső tanító. Belső tanító, ugye a bennünk lévő józanság, igaz? Józanság, bölcsesség, ja, ezt mozgósítjuk. Ez persze gyakorlás kell. Jó, hogy bennünk van a tanító, de hát, hogy hozzuk ki magunkból ugye, a belső tanítót? Hogy tudunk vele kapcsolatba kerülni? Hát ugye sokféle elképzelés van erről, az ember azt mondja, van ugye látomás, meg álom, meg azok nem annyira egyértelmű dolgok, mert az ember nem tud különbséget tenni az egyszerű hallucináció és a látomás között, ugye? Nem tud. Álmok között. Nem álmodozik, és akkor valami megjelenik, és azt mondja, ja, akkor most a belső tanító ezt meg azt mondta nekem. Ugye hát ebben nem lehet bízni. Ebben nem lehet bízni, mert ez egyáltalán nem biztos, hogy a belső tanító volt, hanem lehet, hogy önállítás az egész. Ja? Tehát ez problémás. Tehát mindegyik, ez gyakorlat kell, gyakorlás kell. Ez a lényeg, gyakorlás kell. Tehát külső tanító nélkül a belső tanító nem megközelíthető egyelőre. Majd valamikor lehet, hogy lesz, de magasabb szinten, bodhisattva szinten, ugye.
Amikor az ember már tisztában van, pontosan önmagával tisztában van, ugye mindennel alapvető. Tehát nem áll már fönn a veszélye az önállításnak, mert a tudat nem zavaros. Tisztán látunk. Ez a magasabb bodhisattva szinten történik ez meg, amikor ugye tiszta látás megjelenik, a tiszta látás megjelenik a valódi látomások. Ja. Tehát a belső tanító egy ilyen megvan bennünk, de külső tanító nélkül egyelőre nem tanácsos, hogy mondjam, a belső tanítót túlságosan mondjuk komolyan venni ilyen értelemben, vagy a belső tanítóra hagyatkozni külső tanító nélkül, az nem tanácsos dolog. Mindazonáltal a fejlődésünk teljes mértékben a belső tanítónknak a függvénye. Csak ugye meg kell tanulnunk a módját, hogy valóban a belső tanítóhoz férjünk hozzá, és ne valamiféle önállításba ugye bonyolódjunk bele. Ja? Igen?
Hát említetted itt, hogy több szinten nevelték belém, hogy alakult ki az a szemlélet, mint az a téves szemlélet, hogy az evolúciós szemléletet említetted, ugye, hogy brutálisabb az erősebb, jobban érvényesül, és a többi, és ez egy ilyen erős hiedelem.
Igen.
Bennünk, és hogy hát ez elég meggyőzően hangzik azért, hogy van, ha nem így van.
Ja. Hát erre van egy nagyon egyszerű történet, hogy ugyanez, mint ami most itt fönnáll, hogy a mestert, öreg mestert megkérdezték a tanítványa, hogy hát mester, azt tanítod nekünk, hogy a lágy erősebb, mint a kemény, hát ezt nem értjük, hogy van ez, nem tudjuk elhinni. Magyarázd meg nekünk. És akkor a mester erre, ugye vén ember volt, és akkor elkezdett tátott szájjal hahotázni. És akkor ez volt maga a válasz. Tudnélik, a mesternek már egy foga sem volt, tehát a kemény fogak már mind kihullottak, de a lágy nyelvnek még semmi baj nem volt. Ja? Tehát a kemény, ami keménynek látszik, az olyan, mint a fog. Elpusztul. A lágy az nem pusztul el. A lágynak soha semmi baj nem. A lágy, a gyöngéd, az a természet, az a valódi természetünk, nekünk is, és a természetnek is. Hát ugye természetben is számtalan ilyen példa van, ugye a víz kimossa a sziklát, igaz? A víz utat vág még a Himalájában is. Ugye van ez a híres kanyar, Kongpóban a Mekongnak a kanyara, elképesztő. Elképesztünk. Ilyen magas hegyek is közte ott megy a folyó. Hogy került oda? Hogy került oda? Én hajtűkanyar csinál a folyót. Elképeszt. Tehát számtalan ilyet látunk. Számtalan ilyet. Tehát az ember például új betonra csöpög, nem is újra, betonra csöpög az eső, víz, egy pontra mindig ugyanoda, ott lyuk lesz. Pedig hát a víz az tényleg lágy. Igaz? Tehát a lágyság, a gyöngétség az azért erősebb, mint a keménység, mert az a természetünk, az a természetes, az az igaz természetünk. A keménység az pedig csak egy torzulás, egy elferdülés. Ha? Ugye másik példa erre, amit szoktam így mesélni a Dalai Láma összentségével kapcsolatos, ugye egyszer Svédországban egyetemen tartott egy előadást, és ott mondta, hogy igen, ugye, hasonló kérdés, ez a kérdés merült föl, és azt mondta, hogy hát igen, sokszor szokták ezt a kérdést föltenni nekem, nem értik az emberek, hogy van ez, hogy az ember ugye a világban ugye mindenhol ott van a rossz, és a világ milyen rossz lett, és egyre rosszabb, elhatalmasodott a rosszaság a világban, és ugye eltűnik, egyre inkább eltűnik a jóság,
és ugye a rossz legyőzi a jót, a erőszak legyőzi a gyöngétséget, a gyűlölet legyőzi a szeretetet. Hogy van ez? És akkor azt mondja, kinyitjuk a tévét, meg belenézünk az újságba, mindenhol csak a rossz a győzelmét ugye látjuk, hogy gyilkosságok vannak, erőszakos cselekedetek, háborúk vannak, mindenféle probléma. Ja. És akkor Dalai Láma azt mondta, hogy ez maga önmagában is azt bizonyítja, hogy mindenhol jelen van a jó. Mert még mindig a rossznak van, hogy mondják, hírértéke. Ez azt jelenti, hogy a rossz látszik. A jó azért nem látszik, mert annyira hozzászoktunk, és annyira szokásos, és mindenütt jelen van. Ja? Például, ugye, a világon csöndben mindenhol szülik és nevelik a gyerekeket a mamák, papák, igaz? Csöndben. Hogyha majd egyszer arról olvasunk az újságban, hogy valahol, nem tudom én, Indonéziában egy anya szült egy gyereket és megtartotta, és ez lesz a hír az újságban, akkor lesz baj. Akkor lesz baj. Tehát annyira mindenben jelen van a jó, és annyira hozzászoktunk, hogy nem veszük észre. Mindenek az az alapja. Tehát például azt mondjuk, hogy ugye a evolúció ugye hajtó ereje ugye az erőszak, ugye a erősebb bika legyőzi a gyengébbet, igaz? Ha? Most persze, ez így van. Tényleg így van, hogy az erősebb bika legyőzi a gyengébbet. Na de mitől lett erősebb az a bika? Hát az anyukájától megtanult egy csomó mindent. Meg nagyon finom kaját kapott tőle. Ja? Tehát a bika ereje mögött is az anyai szeretet van. És ez tényleg így van, az megfigyeled, ez tényleg nem a levegőben beszélek. Ja? Tehát az anyák, apák tényleg megtanítják. Megtanítják, nevelik, tanítják. Attól lesz ügyesebb, attól lesz erősebb. Mit tanult? Milyen nevelésben? Gondoskodásban részesült. Ja? Vagy ott van a másik, azt mondjuk, hogy erősebb, az erőszakos legyőzi a gyöngét. Tehát könyörgöm, hát akkor miért nem falják föl a tigrisek a saját kölykeiket? Ez a legfinomabb papi. Ugye egy újszülött tigris kölyök. És nem is kell elmenni vadászni. Ott van helyben. Megszüli, rögtön megeszi. Jó lakott, kész. Helybe hozták, ugye? Nem? Pizza szerviz. Ja? Hát nem eszik meg. Nem eszik meg. Igaz? Nem eszik meg. Krokodil se eszi meg a saját kölykét. Ja? Igaz? Hát akkor miről beszélünk? Ez erőszakos legyőzi a gyöngébbet, és ez az a evolúciónak a hajtórúgója. Nem, nem. Szó sincs róla. Ez ugye volt annak idején ez a Darwin bácsi, aki nagyon sok mindent ugye tényleg észrevett a természetben. Na de hát ő a saját gondolkodásának keretén belül aztán ezt kiértékelte. Igaz? Még ott sem volt olyan nagy baj, ja? Még ott sem volt olyan nagy baj, hanem utána, mindig a második sorban van a nagy baj. Amikor az ő tanítványai, egy csomó középszerű ember, aki már nem fogja föl az ő vízióját, látomását, hanem csak a részleteit, és akkor csinálnak belőle egy doktrinát. Általában így szoktak a nagy problémák kialakulni a világban. Tehát van egy mondjuk egy zseni, akinek vannak eredeti meglátásai, és aztán annak vannak tanítványai. És a tanítványok már nem zsenik, hanem azok egy-egy szót, egy-egy mondatot, egy-egy dolgot kikapnak a dologból, ugye? Tehát a Darwin az ugyanakkor ezért volt. Isten hívő volt. Azt jelenti, hogy volt egy teljességszemlélete. De a tanítványai már nem. Azok már kiragadták ezt az egy mondatot, hogy az erősebb legyőzi a És akkor megszületett a darwinizmus. Nem Darwin szülte a darwinizmus, hanem a tanítványai. Ja? Ez így működik. Ez így működik. Minden, az élet minden területén így működik. Hát jönnek a középszerű emberek, és akkor csinálnak egy doktrinát abból, amit nem is látnak át. És akkor az elterjed a világon. Ja? Sokszor ezek a zsenik aztán később vissza is vonják a tanításaikat. De az arról már nem szól. A tanítványok azt már nem fogadják. Azt mondja, hát öreg, meglágyult az agya. Nem tudja, mit csinál. Visszavonják. Tehát ezeket a... Mert belátják, idősebb korban belátják, hogy hát ez csak egy részlete a valóságnak. Ugye? Részlete. Rávilágítani egy részletre, és akkor ugye a nagyfától nem látjuk az erdőt. Ez csak egy részletes. Idősebb korban, ja tényleg ez csak egy részlet volt. Hát nem tudom, Einstein visszavonta a dolgait. Csomó ember így visszavonogatja. Ja? Lehet, hogy Marx is visszavonta. Ezt nekünk nem tanítva. Biztos vagyok, hogy nem visszavonta. Ja? Tehát ez nagyon-nagyon fontos, nagyon fontos. Tehát persze, ha az ember felületesen nézi, akkor úgy tűnik, persze, a erősebb bika legyőzi a gyöngébbet. Tehát akkor nézzük már, hogy hogy is van ez tovább. Ha ez így van, akkor miért nem eszi meg a erős tigris anya az újszülött kölykét? Miért nem eszi meg? Ez a legjobb préda, legkönnyebb préda lenne, igaz? Nem? Ez a legkönnyebb példa. De erről nincs szó. Tehát nem olyan egyszerű. Na, van ilyen jelenség, hogy az erős legyőző. De ez csak egy oldal a dolognak. Egy oldal. Nagyon sok más dolog van. Van szeretet, van, hogy hívják, intelligencia, sok minden, nem csak erő és keménység a világon. És igazából ez az igazi erő, ez az igazi erő. Nem? Hát ezeket föl kell dolgoznunk nekünk, mert ebben benne vagyunk. Tehát, illetve ez bennünk van, belénk nevelték ezeket a dolgokat. Azért mondom, a meditáció nagyon fontos, hogy első kézből szerezzünk tapasztalatot a bennünk lévő gyöngétség erőről. Ugye? És hogy micsoda óriási erő, tehát... Ja. Hát amikor megtapasztaljuk meditációban, hogy hogyan foszlik semmivé az erőszak, az erőszakosságunk, saját erőszakosságunk, hogyan, mint a felhő, hogyan képes semmivé foszlani a belső békében, ugye, akkor az ember azt mondja, tényleg, milyen erősnek, milyen keménynek, milyen konkrétnak és legyőzhetetlennek tűnt ez mégis, anélkül, hogy valamit kéne csinálni magától, ugyanúgy eltűnik. Kiderül, hogy nem volt semmi. Igazából nem is volt semmi ez, ami olyan keménynek és konkrétnak látszott. Ja? Hát ahogyan a nagy Mao Tse-tung mondta, ugye, hogy a kapitalizmus az papírtigris. Messziről úgy néz ki, mint félelmetes lenne, ugye? Közelebb megy hozzá, és akkor megkaparod, és akkor csak kreppapírból van az egész. Nincs tigris. Ja? Nincs tigris. Ja? Hát ezt ugye buddhista tanításot, Mao Tse-tung a buddhizmusból vett. Ő is buddhista volt. nagyon-nagyon sarkalatos. Sarkalatos. Tehát az alapvető jóság a legfontosabb, hogyha épülni akarunk, fejlődni akarunk, és meg kell érte dolgozni. Tehát mondom, az első számú a meditáció, ezért a meditáció nagyon fontos, mert a többi az csak kiegészítő tudás, hogy na, hogy is volt a Darwin bácsival, meg nem tudom mi, ez egy kiegészítő. Első számú bizonyosságot az ember, vagy első kézből nyert bizonyosságot az ember csak a meditáció által szerezhet, amikor látja a saját, erőszakos saját. Ha nem is direkt így meditációban, de évek gyakorlása során az ember látja, hogy fú, mennyi minden leolvadt rólam, mennyi minden leolvad az emberről, sok-sok pár év, hát néhány éves távlatban az ember látja. Hát, hogyha ez történt volna velem ezelőtt 10 évvel, akkor bizony egész másképp mentem volna neki. Ja. És az ember látja, átalakulnak a dolgok is, és kezdi érezni, hogy bizony, hát a szelídségben, a gyöngétségben van az igazi erő. Nyugalomban, szeretetben, abban van az igazi erő. Hát gondolj csak bele, építeni csak azzal lehet. Építeni csak szelídséggel, gyöngétséggel, igaz? Intelligenciával lehet. Bármit, egy házat építeni, bármit, vagy egy közösséget építeni, csak azzal. Erőszakkal hol lehet? Erőszakkal nem lehet házat építeni. Erőszakkal nem lehet. Az erőszakos durva nem talál egy alkalmazottat, aki dolgozni akar neki. Nem lehet. Még egy házat sem lehet erőszakkal építeni. Nem beszél egy közösséget, közösségről, ugye? Nem? Ja, befejeztük akkor? Mindenki megkapta, amit kívánt, mindenki boldog. Jó van akkor. Tessé? Ja, és most már tudja, hogy vége van, mindenkit szépen megy. Elköszönjük. Jó. Hát akkor ajánljuk föl a érdemeket, gondolatban a mai nap érdemeit és az egész év érdemeit az összes lénynek. Gondoljuk azt, hogy ezáltal érjenek véget a háborúk, szűnjenek meg a szenvedés minden formái, betegségek, ínségek, igazságtalanságok, erőszak minden formája. És az összes lény érje el a tökéletes szabadság, boldogság állapotát. Akkor találkozunk 2 hét múlva. Templom avatón. Találkozom két hét múlva a templomavaton, Dalai Láma születésnapon. Jó?